hatvanon túl.
Tőlünk mindenkinek.
Újbudaiak magazin műsora.
Köszöntöm a hallgatókat. Az augusztusi adás szerkesztője Ámen Dzsóka vagyok. Az augusztus régi neve a rómaiaknál szextilis volt, mert a 6. hónapja volt az esztendőnek. Amikor augusztus császárnak Krisztus előtt 7-ben az időközben felszaporodott szökőnapok miatt naptárrendezést kellett végrehajtania, akkor ennek a hónapnak a nevét is megváltoztatta. Miután életének legtöbb szerencsés eseménye ebben a hónapban játszódott, ezért a saját felvett nevével jelölte meg ezt a hónapot. A név később rangjelzést is jelentett. Végül hónapnév formájában maradt meg az emberek nyelvhasználatában. A hónap régi magyar neve Szűzhava, a hónap asztrológiai jegyére és a Mária ünnepre, Nagy Boldogasszony napjára utal. Jeles napja, augusztus 20-a, az új kenyér ünnepe, azért új, akkor lehetett először az új búzából kenyeret sütni. A magyar történelemben az ország nemzeti ünnepe. 1083. augusztus 20-án, vagyis 940 évvel ezelőtt az államalapító István királyt ezen a napon avatták szentté. Ezen az ünnepen adományozzák a legtöbb állami kitüntetést, köztük a Magyar Szent István rendet is. Augusztusi adásunkban elgondolkoztató beszélgetést hallhatnak egy fiatalember életcéljáról, majd egy irodalomtörténész beszél egy olvasók körében népszerű, de hivatalosan kissé mellőzött íróról. Ezt követi egy sikeres, jól működő közösség bemutatása, majd szerkesztőtársunk könyvajánlása. Befejezésül ötletet adunk házi kedvencünk megfelelő elhelyezésére, ha nyaralni megyünk. Jó szórakozást kívánunk!
Manapság nagyon gyakori, hogy külföldön tanulnak fiatalok, és az ember hall róla, de semmi konkrét dolgot nem tud. És most adódott egy lehetőségem, hogy egy fiatalembert meg tudjak erről kérdezni. Egyrészt, hogy milyen kint rá, másrészt pedig, hogy milyen az út, amíg eljutsz odáig. Beszélgetőtársam Ladányi Ernő, aki 16 éves, de a története az 14 évesen indult.
Hello, Ladányi Ernő vagyok, igen, és... Én 14 éves koromban kiköltöztem Amerikába, úgymond kimentem tanulni Amerikába.
Bocsánat, én már is megállítalak, hogy ez a kiköltöztem, vagy kimentem, ezt te akartad, vagy a szüleid szerették volna?
Ez egy nagyon hosszú történet. Ez úgy kezdődött, hogy az unokatestvéreim szerettek volna kimenni Amerikába tanulni, és ők kint is tanultak 2 évet, és aztán láttam, hogy ők mennyire élvezik, és mennyire jól érzik magukat, és mennyire egy új világ. És én amúgy is mindig is szerettem volna kipróbálni a világot, az életet a világ másik felén, és amúgy is angolul sártott volna, ha megtanulok. És ezért úgymond én mondtam azt a lénynek, hogy én szeretnék kimenni Amerikába tanulni, vagy bárhova, és akkor... De Amerika nagyon húzott valamiért.
Egyedül mentél?
Egyedül mentem.
És nem féltél?
Nem féltem. Nem féltem. Én nagyon-nagyon izgatott voltam, és... És hogy nagyon sokan felteszik nekem ezt a kérdést, hogy nincs-e honvágyam, vagy hogy mikor realizáltam én ténylegesen azt, hogy én kimentem, és hogy ez megtörténik, és sokan azt mondják, hogy nekik ez a reptéren, már amikor elbúcsúznak a szülőktől, én nekem amikor reptéren voltam, és elbúcsúztam anyáiktól, akkor nekem csak így boldogság, meg az egész izgatottság volt csak bennem, az, hogy végre megyek. Viszont az első éjszaka, amikor megérkeztem a kollégiumi szobámba, és lefeküdtem aznap este, és így néztem ki a fejemből, akkor volt az, hogy igazán így beütött az, hogy wow, én egy új életet kezdek egyedül 14 évesen, és igen. És nagyon élveztem. Egy év után, miután hazajöttem, akkor megkérdezték anyáik, hogy szeretnék-e visszamenni, és én azt mondtam minden gondolkozásnak, hogy igen, mindenképpen. És most ugyanez a kérdés megtörtént 2 év után, és megint ugyanazt fogom mondani, hogy persze, és ezért 6 nap múlva megyek is vissza.
Honnan találtál rá erre az iskolára? Vagy te találtál rá egyáltalán?
Én van egy weboldal, és ott kiválasztott, hogy
bármit, amit akarsz, hogy mik az elvárásod, és egész világszer találni fog neked olyan iskolákat. És akkor mi beírtuk, hogy Amerika semmiképpen ne egy nagyváros, én nagyon nem szeretem a nagyvárosokat, óceánpart, beírtuk, hogy azért megfizethető legyen, Floridához közel, mert van egy ismerősünk Floridában, és azért szüleim szerették volna, hogy közel legyek hozzájuk, ha bármi történik. És ez és akkor feldobott pár opciót, de ez volt a legszimpatikusabb, mert ugye azért az is fontos volt, hogy legyen kollégiumi része, és hogy ne legyen semmilyen más magyar. És ezt találtuk, ez volt a legjobb opció.
És nemzetközi közösségbe jársz, vagy amerikai?
Egy olyan iskolába járok, ahova 400 gyerek jár a gimnáziumi részébe, és én a koleszomba, oda meg 19-20 gyerek él, és azok közül van brazil, kínai, horvát, minden amerikai is, minden országból. Én vagyok az egyetlen magyar, sose találkoztam még egy magyar gyerekkel, és igen. De egyébként az elmúlt egy évben egy családnál élek, a barátoméknál, mert el volt egy kollégium vezetőm, akit én nagyon szerettem, tényleg és apukaként tekintettem rá, viszont ő elment, mert egy jobb állást kapott, és ezért én nagyon nem élveztem az egész kollégium életet, mert az igazgató odahozott egy ex-katonát, aki kicsit máshogy kezelt minket.
Hol nagy volt a fegyelem?
Igen, és én nem vagyok az a nagy szabálykövető fiú, szóval arra a döntésre jutottunk szüleimmel, hogy szeretnénk, hogy a barátomék felajánlották, hogy mehetek hozzájuk, ezért a barátomnál élek már egy éve, és most is oda fogok visszamenni.
És ott mennyire vagy szabad?
Hát ott nagyon szabad vagyok. Néha még a tanulás rovására is ment ez a nagy szabadság.
De úgy értem, hogy beleilleszkedsz a család életébe.
Igen, teljes mértékben ugyanúgy kezelnek engem, mint minden másik gyereket abban a családban is, ez nagyon jól esik.
Milyen szinten volt angol tudásod, mikor kimentél?
Annyira, hogy amikor megérkeztem a koleszba, és elkezdték mondani, hogy ugye ott az egy ilyen családias közösség volt, mindenki segített a vacsoráknál, meg minden, és elkezdték nekem mondani az utasításokat, hogy mit csináljak, én fogalmam nem volt, miről beszélnek. Szóval nagyon-nagyon rossz volt az angolom, egy mondatot nem voltam képes képezni, és akkor úgy tanultam meg, hogy csak figyeltem másokra, próbáltam kicsit-kicsit beleszállni a beszélgetésbe, és akkor egy idővel már...
Na de hát közben számot kellett adnod, nem? A tudásról. Meg az előadásokat hallgatni, ezt hát, mind tanulásként fogtad föl? Tehát ilyen tanulásként is?
Igen, minden egyes hozzám szólt angol szó az egy új szó volt számomra, annyira nem volt jó az angol tudásom. Úgy értem, hogy megértettem, tudtam nagyjából miről beszélnek, de nem voltam képes egy mondatot létrehozni. És amikor volt a felmérő, az, hogy bevegyenek, ez egy 15 perces Zoom beszélgetés volt, és leginkább az a úr beszélt, és tényleg csak önöket kérdezett, hogy várom-e már, hogy megy a tanulás, meg ilyenek, amire képes voltam válaszolni.
És ez se ijesztette?
De az megijesztett nagyon. Amikor kimentem, akkor nagyon megijedtem, hogy nem fog menni ez az angol, de aztán a 2-3 hétre rá már képes voltam beszélgetni emberekkel, 2 hónapra rá meg már, mint a magyarul beszéltem volna. Most meg már... Most már meg a magyarul, magyar meg nehezebben. Ilyenkor, mikor hazajövök 2 hónapra nyáron, ilyenkor nagyon egyszerű visszacsúszni a magyarra, viszont például már az amikor kint telefonálok anyáikkal, olyankor nagyon nehéz a magyar. Nehéz az, hogy egész nap angolul beszélek, és akkor hirtelen hups, átcserélem. Én angolul álmodok, angolul gondolkozom, minden. Akkor vettem észre, hogy leginkább, hogy jól megy az angol. Amikor egyszer a kollégiumban elmentünk mozizni, és néztünk egy filmet, és fel se tűnt, hogy angolul volt.
Az első évben.
Aha, igen, én nagyon szeretem a kint életet.
Mennyiben más ott a gimnázium, mint amit itt tudsz a magyar gimnáziumokról?
Teljesen más. Ott egy teljesen más alapon épül föl. Úgy van, hogy tudás szerint raknak téged be órákra.
Tehát először van egy felmérő, hogy elbincsék a szintet?
Olyasmi, 8-ban megcsinálnak egy felmérőt a gyerekeken, és úgy raknak be az órákba.
Tehát, na most te nem ott végezted az általános.
Igen, de nekem volt egy felmérőm, amit minden más, aki megkap 8-ban. És ezáltal van, hogy például matekon csak 9-esekkel vagyok, viszont én van egy ilyen finanszírozás órám, az egy biznisz óra, és ott például 12-esekkel vagyok. Én most megyek 11-be egyébként. Szóval tudás szerint vagyok beosztva órákra. De most ebben az évben, a 10-es évenben a BIOS az csak 9-esekkel, de viszont a nyelvtanórám az már 11-12-esekkel volt. És ott nagyon-nagyon kevés a dolgozatként. 3 hetente egyszer van, amikor úgy kell egy dolgozatot írni, és nem írunk kézzel.
Nem, mindent teszt
mindent laptopon írunk, minden számítógépen csinálunk.
De teszt formájában, vagy effektív szövegesen kell válaszolni? Úgy értem, hogy kérdések vannak, amire válasz lehetőséged van, vagy pedig kapsz egy kérdést és fogalmaz meg.
Hát a tantár függő. Ugye például matekból az az egyetlen, ami papíron csinálunk, de ott csak számokat írunk. Uh-huh. De például nincs előtt papíron írjak le egy ilyet olyat, mert van fogalmazás órám, az volt tavaly, és ott is minden laptopon megmondják, azt igazából úgy hívták, mint egy esszé tanítási óra, megtanítanak, hogy hogyan kell esszéket írni, és ott például az volt, hogy megmondták, hogy holnapra ír egy 500 szavas esszét a fekete rabszolgaságról például. És igen, és akkor ezeket voltak minden napon házing minden egyes tantárból, viszont dolgozat az csak 3 hetente egyszer van például, és akkor ott nincs is ugye érettség kint Amerikában, hanem nem szabad megbuknod, és akkor már megkapod a diplomádat. És az egyetem az egy nagyon-nagyon nagy dolog kint, szóval ott már 13 éves korodtól elkezdik beléd azt nyomni, hogy menni fogsz egyetemre, kezdj el tanulni, kezdj el a közmunkát szerezni, mert azok mind nagyon fontos dolgok, amit beleszámítanak.
Tehát akkor ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy még csak az sincs, hogy egy osztályközösségben vagy, hanem minden órán más.
Mással vagy.
Ez számodra előny vagy hátrány?
Ez megmondom az őszintét, előny. Sokkal jobban tudok kapcsolatokat építeni, és nem lesz az, hogy ráunok emberekről, hogy ugyanaz mellett kell ülnöm, más a közösség, és ez nagyon jó. Ez szerintem ez egy nagyon jó. És így például bárki megkérdezi tőlem, hogy a szüleim is, amikor mondjuk az iskola kirak egy képet Facebookra, és akkor megkérdezik, ki ez a lány, és akkor mondom, hogy ismerem, mert vele van ez az órám. És akkor így nagyon-nagyon sok embert ismerek. Mondjuk ahelyett, hogy vagyok 30 gyerekkel egész nap, én vagyok 120 különböző gyerekkel egész
nap. Na jó, de a kapcsolat mélysége az változott pont ezáltal.
Hát, én mondjuk, én barátkozok mindenkivel, én minden órán más mellett ülök, én mindenkivel jobban vagyok, én ezért ismer engem mindenki.
És milyen elképzelésed van, hogy kint szeretnél egyetemre is menni, vagy...
Én mindenképpen kint szeretnék egyetemre menni, viszont hogyha nem tudnék egy nagyon jó egyetemre bejutni, hogy bizniszt tanuljak, akkor én az a tervem, hogy szeretnék Izraelbe menni a katonaságba 4 évre, és utána visszamennék Amerikába, és folytatnám a karrieremet.
Tehát nem akarsz már visszaköltözni Magyarországot?
Semmiképpen nem szeretnék Magyarországra visszajönni.
És ehhez anyaiék mit szólnak?
Anyaiknak egyik szeme sír, másik nevet. Azért, mert nekik ez fáj, hogy el kell engedniük a gyereküket, szóval úgymond nem látnak engem felnőni, viszont másik szemük az nevet, mert örülnek annak, hogy látják a lehetőséget emögött, hogy ismernek annyira, hogy ez nekem jobb, hogy sokkal nagyobb a lehetőségem arra, hogy vigyem valamire az életben ezáltal, hogy kint élek Amerikában.
Hát nem egy könnyű döntés.
Hát nem, de csak a jót akarják nekem, és az sokat számít. És ezért megpróbálom őket nem cserben hagyni, és tanulok, mert sajnos már sikerült. Ebben az évben volt egy nagy csalódás, egy nagy családi veszekedés, mert nem voltak jók a jegyeim, de most megígértem, hogy nem fog előfordulni többet.
De ez egy nagyon szép gondolat.
Köszönöm
és szépen. Ehhez csak azt tudom kívánni, hogy minden vágyat teljesüljön.
Nagyon szépen
köszönöm. És nagyon köszönöm a beszélgetést. Én Ladány Ernővel, Kéri Juli beszélgető.
Nagyon szépen köszönöm.
A műteremházban találkoztam egy különleges címet adó programmal, Tabáni Bika a Gellért hegyen. Sok mindent gondol az ember, amikor egy címet olvas. Én is arra gondoltam, hogy hú, ez nagyon érdekes lesz. A történet Rejtő Jenőről szólt, akivel beszélgetek.
Túróczi Gergely Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa, rejtőkutató, irodalomtörténész, irodalmi muzeológus, de a Rejtő Univerzumban
a közvéleménybe Rejtő Jenőhöz általában a címek fűződnek, és a Piszkos Freda kapitány, meg az Elveszett cirkáló és egyebek. Miért több Rejtő Jenő ennél?
Hát épp azt mondtam az előadásban is, hogy Rejtő egy részben elvárásoknak, ha úgy teszik, kiadói megrendelésnek engedve dolgozott, tehát a korban divatosak voltak a vadnyugati történetek, ugye ezeket Gibson Avery álnéven írta, illetve légiós regények, hát több légiós könyve is van, és részben a korszak ponyva terméséből nagyon nagy ponyva termés volt, hogy konkrét motivumokat is átvesz, hát úgy tetszik, hát nem mondom, hogy lop, de kölcsönvesz, akkoriban ugye, hát a plágiumról az egy kicsit más volt, hanem az hogy ahogy azon túl, hogy átveszi, ő sokkal többet hozzá is tesz. Tehát ezt a pesti feelinget, ezt a pesti humort, a pesti flaszternek az életérzését viszi bele, és olyan nyelvi sziporkákkal, olyan kidolgozottsággal, és olyan nyelvi humorral, és itt nem csak a szóviccekre gondolok, hogy ezt nagyon nehéz fordítani. De a szimpla értelmezésen és fordításon túl az is gond, hogy miért nem lett úgymond világhírű Rejtő Jenő, így szoktam mondani, hogy idehaza világhírű. Aztán most már 17 nyelvet találtam, amelyre fordították. Egészen egzotikus, örménytől ugye az angolig, ami világnyelv, de nem világhírű, mert ez a bizonyos pesti életérzés, ez az ismerőségérzés, ez az, ami nem ragadja meg a többi ország olvasóit. Egyébként érdekes módon az a nyelv, amelyre legtöbbet fordították Rejtőt, az orosz. Én magam oroszos vagyok, de mint kiderült, vagy legalábbis feltételezésem szerint legalább a felében nem magyarból fordították oroszra, hanem közvetítő nyelvből. Tehát ha közvetítő nyelvet használ az ember, akkor az óhatatlanul is ugye információvesztéshez, vagy hát elsikadáshoz vezet, de még ezen túl is, ha valaki lefordítja, akkor valószínűleg egy angol, vagy mondjuk egy spanyol számára a pesti humor, vagy a magyar humor, az nem jelenti azt, amit nekünk. Ha jól emlékszem, a második nyelv, amire fordították legtöbbet, az a cseh és a szlovák, mondjuk csehszlovák nyelv viccesen szólva. Tehát itt a közép-kelet-európában van rá igény, de mondjuk spanyol nyelvterületről nem ismerünk egyet sem. Most olyanokra nem is szó, vagy török, vagy hindi, vagy kínai, amik tényleg ilyen több százmilliós, vagy akár milliárdos nyelvek, egyszerűen nem. Illetve kínai lassan lesz egy itt anyanyelvi szinten, tehát egy itt cseperedő kínai. Ha lefordította, még nem jelent meg, tudomásom szerint. Tehát ez is jelzi azt, hogy valamit nagyon tudott a Rejtő, telibe találta az elvárásokat, az ízlésünket, a világképünket, ugye ezt karneváli értelem, vagy a feje tetejére állítva, kiforgatva humorosan. Tehát amikor az ember humorban szembesül a saját hülyeségeivel, vagy nem hülyeség, ezzel az abszurddal, amit bennünket körülvesz, akkor az hogy sokkal jobban megragad benne, mint hogyha, nem tudom, a dél-francia hering halászati stiklikről írna valaki.
Nagyon tetszett a címe annak a kiadványnak, amit ez a cím jelent. Gyöngy a kommersz szemétdombján.
Hát igen, ez egy tanulmányom volt, egy kolozsvári lapnak, a Korunknak írtam. Abban azt mutattam be, hogy azért ne istenítsük a kommersz nem csak irodalmat, hanem a popkultúrát, tehát a többsége valóban ez a, ami ránk ömlik akaratlanul, főleg amerikai, de most már európai vonalon is elég izmos, tehát a többsége azért nem olyan értékes. Most a 30-as évekre visszamentve az ottani ponyva termésből nem véletlen Rejtő emelkedett ki és maradt meg, és mind a mai napig olvassák is. Tehát valóban több száz ponyva szerző volt, és összességében persze újrakiadások együtt több mint 10 000 cím jelent meg, ami a ponyvához köthető, és abból az elsőnek, vagy a legelsők egyikének lenni azért az nem kis teljesítmény. Valamit tudhatott a Rejtő, azon kívül, hogy ha úgy tetszik, képzett író volt, tehát nem úgy, hogy elvégzett egy tanfolyamot, de nagyon sokat olvasott, nagyon jó memóriája volt, széles érdeklődése, tehát neki még nem derogált ponyvát olvasni, miközben az előadásomban arra is kitértem, hogy ő azért komolyan gondolta az irodalmat, tehát verseket írt, Adi Modorában ezeket nem jelentette meg, elég hossz versek voltak komor novellákkal, az első írása is a Fizetni, ez a 1928 augusztusában, abban semmi rejtői vagy semmi péhovált nincsen, tehát úgy indult, ahogy illik úgymond egy normális írónak, tehát ő mondjuk a József Attila majdhogy nem a két hét eltérésre születek, Radnóti, Vörösárd, ez a nemzedék volt, csak ő nem a magas irodalomban csinált karriert, ott lehet, hogy nehezebb lett volna mondjuk a nyugat táján, hanem egy olyan műfajban, ami nem várta el az igényességet. Tehát a ponyvai irodalmat, ezért az a cím, hogy Gyöngy a kommersz szemétdombján, ez rejtül a gyöngy, tehát azért a többség ez nem, hogy mondjam, nem hogy olvasásra, de még említésre sem értő. És mégis ezt nem csak jól csinálta, tehát jó ponyvákat írt, hanem meg is újította, ha úgy tetszik, meghekkelte a ponyvát, tehát a legjobb műveiben egy nagyon egyszerű dolgot csinált, ő előbb, ugye a 30-as évek elejétől 32-ben, amikor felbukkan itt Pesten, akkor leginkább kabaré, tehát 32-ben kabaré színpadokon, tehát pesti humoristaként kezdi, és utána az általa is űzött ponyvát, mert az első két Péhovárt könyve, a Pokol zsoldosai és a Menni vagy meghalni, abban nincs humor. Tehát írt hagyományos eltervezett ponyvát, és utána a harmadik könyvtől, a Fehér Foltól kezdve ugye egybe tette a kettőt, a pesti humoristát és egy rengeteg klisét felhasználó divatos műfajta ponyvát egybe ötvözte, és hát persze azért rengeteg geget, poént, szellemi, tehát szellemességet, szellemi terméket belevitt, és hát ez volt az, ami a mai napig tartó siker biztosítja.
Nekem nagyon tetszett az a rész is, és számomra teljesen ismeretlen, hogy ennyire értett a színház nyelvén, és operett szerzőként is ismernünk kellene.
Hát azért nem kellene ismernünk, mert nem ezek a legjobb magyar operettek. Ő a szüzsét írta meg, tehát a sztorit, egy vígjátékot, amit aztán, ha megzenesítettek, akkor operett lett. Bár akkorban mindenre, ami zenés volt, azt mondták, hogy operett, van olyan, hogy tehát a Úrilány szobát keres, az mondjuk zenés színpadi játék, de erre is azt mondták, hogy operett. Minden kalandos története azt mondták, hogy regény, és minden égetett szeszes italra azt mondták, hogy pálinka. Tehát voltak ilyen leegyszerűsítések, ugye a 30-as években nyújtsak egy kis ízelítőt. De tény az, hogy nagyon jó dramaturgia érzéke volt, tehát ugye a színház másfél-két óra. Ott meg kell ragadni a néző figyelmét, mert ha nem tetszik, akkor megbukik a darab, a könyv az másképp működik, az ember megveszi, és ha nem tetszik, akkor abba hagyja, nem olvassa végig, és az nagyobb teret nyújt a fantáziának. De amikor egy konkrét egy színpadra állítás van, tehát az ember a színdarabot látja, akkor egyszerűen muszáj, hogy nem elég, ha jó a színész, akkor is megbukhat egy darab. Ha jó a színész, de rossz a szöveg, vagy pedig ha jó a szöveg, de rossz a színész, akkor is megbukhat, és lehet, hogy egy csapnivaló rendező van. És mind a kettő jó a színész is, meg a szöveg is, azt mégis bukta van. Tehát ez egy bonyolultabb műfaj a színpad, pláne ha a zenés színpadon van, akkor egy plusz dimenzió még a zene is, tehát hogy ebben a közegben is tevékenykedik, de azért nem ez volt a fő iránya. Hát 6 nagy operettjéről tudunk, amit bemutattak, és még legalább ennyiben részbe beledolgozott, vagy tudjuk, hogy kis operettet játszottak, de nem maradt meg a szövege, viszont több mint 130 kabaré jelenetet vagy bohózatot írt, azért tegyük hozzá, hogy ezek többségében társszerző volt. Tehát Nádasi Lászlóval, Görög Lászlóval, Kellér Dezsővel írta a legtöbbet. Tehát ő egy ilyen igazi ötletember volt, tehát rengeteg minden volt a fejében, és akkor másokkal együtt dolgozták ki. Hát ennek a felenek nincs meg a szövege, csak a címét ismerjük, hogy bemutatták valahol, mert a kabaré is ilyen volt, hogy egyik estéről a másikra. Ha ment, jó volt, ha nem, akkor pedig 3 nap után levették. Ezek többsége ugye nem jelent meg nyomtatásban. Ami megjelent a színházi élet mellékletében, az azért jelent meg, mert sikeres volt, és ezért maradt meg. De kb. 60-70 rejtő kabarénak, bohózottnak nem ismerjük a szövegét, csak a címét.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
Tehát Túróczi Gergely Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa, rejtőkutató, irodalomtörténész, irodalmi muzeológus, de a rejtő univerzumban, és ebbe beletartozik a Facebook rejtőcsoportja, mindenkinek ajánlom figyelmében, ott Izzad Greg kapitány néven futok.
Ámen Zsóka hallgatta a Rejtő Jenő kutatót.
mai beszélgető partnerem Sörl György, aki programszervezőként mutatkozott be, és a Háló Közösségi és Kulturális Központnak, az S4-nek a szervezője, és mint kiderült, önkéntesként dolgozik itt. A Háló Közösségi és Kulturális Központ még régebben a Ferenciek terén volt. A mostani hely az pedig a Semmelweis utcában van. Mikor alakult, honnan ered a neve?
1989-ben alakult Háló Mozgalom néven. Az elsődleges célja akkoriban az volt, hogy a katolikus kisközösségeket valamilyen módon összefogja teljesen civil, horizontális jelleggel.
Értem akkor már a névválasztást, hiszen a Bibliában elhangzik az, hogy ne halat adj, hanem tanítsd meg halászni. Innen igen. Adódik ez a...
Vagy vesd ki a hálót, vagy emberhalászokká teszlek téged, ahogy Jézus mondta az apostolnak. Igazából véve ez volt az eredeti cél, vagy az eredeti működési elképzelés, és azóta ez sokat változott és alakult, mert később a működési terület kiterjedt az egész Kárpát-medencére, vagy a Kárpát-medence sok-sok pontjára, ahol barátokat és munkatársakat sikerült találni, azért, hogy a mozgalomnak az értékeit tudjuk minél több helyre eljutni. Sokan nem is tudják rólunk, de büszkén tudom kijelenteni, hogy a mai napig minden évben szervezünk egy tábort, egy nagy tábort, 250-300 fővel, ahonnan az egész Kárpát-medencéből összejönnek.
Hol szerveződnek ezek a táborok?
Mindig más helyen. Tehát legtöbbször Magyarországon, azért, mert ez könnyen meg lehet közelíteni, vagy könnyebben, de volt már Erdélyben, és volt már Felvidéken is ilyen táborunk, és ezen az egyhetes együttléten hát lelkiségi programjaink is vannak, előadások, kis csoportbeszélgetések, és nagyon-nagyon sok kulturális rendezvényünk is, hiszen nagyon sokan jönnek olyan helyekről, ahol szórványból vannak, és nem nagyon van alkalom magyar kulturális rendezvényen részt venni. A háló végül is, a hálónak a rendes neve az Közösségfejlesztő Katolikus Egyesület. Ez a mi hivatalos nevünk, és azért jelentem itt ki, vagy mondom így erősen, hogy katolikus, mert engedéllyel használjuk a katolikus szót. Tehát a Magyar Katolikus Püspöki Kar engedélyezte nekünk, mint egy elismerte, hogy a mi tevékenységünk szoros kapcsolatban van, igaz, hogy civil módon, de az egyházzal kapcsolatban van, és ilyen módon mi katolikus közösségeket építünk, de rögtön hozzá kell fűznem azt, hogy nem csak katolikus közösséget, hanem nyitott keresztény vagy ökumenikus alapon, tehát aki a hálóba eljön, nem kérdezzük meg, hogy honnan jött, és azt se kérdezzük meg, hova tart. És nem mondjuk meg a tutit, hogy hogy kell viselkedni, vagy hogy kell élni, hanem inkább kíváncsian ránézünk, vagy ő az illető ránk néz, és hát ha valami jó dolog rárakad belőlünk, vagy mi ránk belőlük. Most ez a mi ránk tirátok, ennek már egy hosszú éves gyakorlata van, hogy szólítsunk meg másokat, vagy hogy próbáljunk nyitottak lenni. Van egy ilyen közösségépítő játékunk is, egy ilyen kis társas játékunk, a hangoló, amely rögtön a beszélgetés színvonalát megemeli. Tehát, hogy ne csak ilyen felszínes beszélgetés legyen, hanem rögtön legyen egy mélyebb beszélgetés
tartalom. Az emberek. A találkozás, kapcsolat, közösség, ez lehet talán a hívó szó.
Most már több olyan szervezet van, akik Kárpát-medencei szinten gondolkoznak, de amikor mi elkezdtünk, akkor elsők volt. A háló tulajdonképpen nem csak tábort szervez évente egy szinten, egy alkalommal, hanem különböző szintű ilyen hálótalálkozókat szervez Kárpát-medence sok-sok pontján, és ezek nyilvánosak. És ez tulajdonképpen, aki szeret emberekkel ismerkedni, azokat hívjuk erre, tehát akiket nem annyira az épített örökség vagy a turizmus érdekel, hanem például az érdekli, hogy egy közösség mondjuk Délvidéken hogy él, hogy élnek az emberek, hogy élik meg a saját problémáikat, az önveikek gondjaikat. Így ezeket az embereket mi eljuttatjuk oda egy hétvégére, vagy egy napra, és akkor ott egy olyan élményben lesz részük, amit egyetlen turista iroda sem tud biztosítani.
Hogy kérdezem meg, hogy népfőiskolákkal van-e kapcsolatuk? Mert a népfőiskolák is tulajdonképpen ezt a szerepet töltik be.
Igen, tudunk róla, ismerjük is, de nem nagyon van rá már energiánk életet élni.
És úgy látja, hogy van erre igény, ebben az individualista korszakban, amikor mindenki a saját pecsenyét sütöget, és nagyon-nagyon egyéniek az érdekek.
Igen. Talán régebben könnyebb volt, mert Most már több olyan szervezet van, aki hasonló dolgokkal foglalkozik.
Tehát közösséget épít?
Közösséget épít, igen.
De hát ez egy jó hír, nem?
Igen. Talán annyira egységesen kárpát-medencei lelkiségi szinten mások nem gondolkoznak. Szakmai szinten igen, vagy egyes szakmákat, vagy akár oktatáspedagógia hosszasan lehetne sorolni.
Beszéljünk akkor egy kicsit erről a helyszínről.
Amikor mi ide kerültünk, ez 2015 végén, 16 elején, akkor az 5. kerületi önkormányzat meghirdetett ilyen üres ingatlanokat, kifejezetten kulturális közösségi célokra. Hát az volt az elvárás, hogy valahogy újítsuk föl, mert nagyon-nagyon romos volt. Tehát előtte 6-7 évig ez az iroda már be volt zárva, körülbelül egy olyan 300-350 négyzetméteres, talán egy kicsit kevesebb, több helységből áll. Már elég sok programom volt, amit meg szerveztem itt, és néha, amikor nagyon csalódott vagyok, hogy csak 15 ember van egy rendezvényen, vagy 20, mert hát ilyenek is vannak, akkor se elgondolkozott, végül is ez a 20 ember is jól érzi magát, hogyha jó a program. Tehát, de volt itt már mondjuk 120-130 ember is volt, és akkor innen is hallgatták a barokk zenét, meg onnan is, úgyhogy ez a Covid előtt volt egy márciusban, nem is tudom, 2020 márciusában volt ilyen utolsó, mint ha megérezték volna az emberek. Februárjában volt, március előtt, egy ilyen utolsó koncert, mint az emberek megérezték volna, hogy most valami nagy baj lesz, akkor sokan eljöttek.
Igen, hát rengeteg különleges programot láttam a honlapjukon.
Nagyon nehéz lenne most mindet így felsorolni, de ugye említettük a Navratil Andreának a dudoló sorozatát, ez két hetente szerdánként van.
Ez de felnőtteknek most, szóló zene,
népdal éneklés.
Igen.
És minden szerdán viszont van táncház. Egészen késő őszig vonós táncház van, ez lesz minden szerdán este 7-től.
Ez a táncház mozgalom részeként?
Abszolút, abszolút igen. De lehetne említeni azt, hogy a Magyarországra az utóbbi években hazajött magyar származású venezuelaiak, ők is otthonra találtak nálunk, és szoktak néha koncerteket szervezni. Most lesz éppen egy Latin Jazz Fire koncert szeptember 2-án, ahol hát részben magyar származásúak, tehát egy részük, más részük viszont ugye az ő feleségeik vagy férjeik. Itt rájöttek arra, hogy Magyarországon a latin zene nagyon népszerű, és itt több együttest is alakítottak. Az egyik együttes az itt alakult nálunk, a Katatumbó, de most egy másik együttes fog, ők egy ilyen pop, rock, ilyen népszerű dallamokat játszanak, és nagyon sokan szoktak jönni, nem csak spanyol nyelvűek, hát magyarok is. De például el lehet mondani azt ugye a jazz klubról, csak tényleg egy kis kitérő, hogy Dezső Csaba a hegedű művésszel, aki ismert jazz hegedűs, az úttörők egyike itt Magyarországon. És amikor 2008-ban elkezdtük a Ferenciek terén a programokat szervezni, akkor fölhívtam és megkérdeztem, hogy nincs-e kedve egy jazzklubot szervezni velem. Minden hónap második kedjén vannak ezek a koncertek, azóta is.
Ami a legközelebb lesz most, ez a Szakra.
Az Arszakra Fesztiválról,
Arszakra.
Igen.
Az is egy érdekes kezdeményezés. Igen.
Az is egy civil kezdeményezés, igen. Amely azt tűzi célul, hogy valamilyen módon a szent művészeteket népszerűsítse. Ez mindig szeptember 3. hetében van. Ilyenkor megnyílnak a templomok, a szakrális terek is beengednek. Például az Albinoni Kamarazenekar, hát hamisítatlan barokk zenei koncerteket adnak, és 9. hónap 17-én, tehát már a második, ez a fesztivál második napján már ők fognak itt tartani egy barokk zenei koncertet.
Feltűnt nekem a programjai közül, ez a Csapolja pappal, ez micsoda?
A Szólja papnak, tehát ez a márka neve, igen. És ez egy ilyen kocsma misszió. Tehát ezt nagyon egyszerűen, a kocsma misszió az valami olyasmi, hogy az élet nagy kérdéseit, az élet, a hit és a halál nagy kérdéseit egy kocsmába beszéljük meg, olyan emberekkel, akik valamilyen módon kompetensek. Tehát papokkal. Igen. És mi azért találtuk ki ezt a Csapolja pappal, az volt az elképzelésünk, hogy aki szeretne komolyabban beszélgetni. Hanem beszélgetni, hogy jöjjen el ide, és minden asztalhoz biztosítunk egy hiteles személyt, aki majd megválaszol
a kérdéseit,
meg sört is természetesen, és akkor, hogy alakuljon ki egy mélyebb beszélgetés.
Kit várnak ide a Háló Közösség és Kulturális Központba, a Semmelweis utca 4-be? Kiket várnak?
bárkit. Tehát bárkit, akiben van egy kis nyitottság. És aki érdeklődik a programjaink iránt, www.háló.hu, ez a hálónak a honlapja, illetve a Facebook oldalon Háló S4, így talál meg minket, ott föl is iratkozhat a hírlevelünkre, és ha már önkéntességről volt szó, még várjuk az önkénteseket, akik hosszabb, rövidebb ideig tudnak nekünk segíteni.
Az interjút Torda Judit készítette.
Kedves hallgatóim, könyvek vannak körülöttem, melyeket gyermekeimtől, barátaimtól kaptam. Szeretném önökkel megosztani ezeknek a könyveknek a címeit, mert számomra nagy örömet jelentettek. Bíró Balogh Tamásnak a könyve, Ha nem volnátok ti, címmel. Kosztolányi Dezső utolsó szerelméről szól, melyben többek között Radákovics Máriát említi, az utolsó nagy szerelmét, aki ez a szeptemberi áhítat című versét írta. Itt van Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései, amelyek egy csodálatos életutat tárnak elénk. Köztudomású, hogy Mikszáth Kálmánné Maoks Ilona kétszer ment férhez Mikszáth Kálmánhoz. Az első házasságuk 2 évig tartott, amikor Mikszáth bejelentette, hogy beleszeretett egy másik nőbe is válni kíván. De ez félrevezetés volt, nem volt igaz. Azért akart elválni, mert anyagi csődbe jutott, írásait nem fogadták sehol, és nem akarta nyomorúságba tartani feleségét, ezért inkább elvált tőle. De 7 év után, amikor írói pályája csúcsára ért, újból megkérte Maoks Ilonát, aki hozzáment. De ebben a könyvben a legcsodálatosabb az, hogy leülsz, és mintha valaki veled szemben állna, megkérdezi, hogy elmondom az életemet, meghallgatod? És te anélkül, hogy bolintottál volna, elkezd mesélni. És elmond egy csodálatos életet, amelyben az öröm és a szomorúság is belevegyül, de mégis leköt, hallgatod, és nem tudsz szabadulni tőle, és olvasod, és nem tudod letenni ezt a könyvet. Különösen megérintettek azok a levélváltások, amelyeket olvastam tőlük. Mikszáth Kálmán magyar nyelv szeretetét tanúsítja, azok a csodálatos gondolatok, érzések megformálása szavakban, ezekben a levelekben, vagy akár Maoks Ilonának a válaszlevelei. Olyan gyönyörű magyarsággal megírva ennek a nyelvnek a csodálatos szépségét, szinte beleültetve ezekbe a levelekbe, hogy ma nem tudunk beszélni. Nem ismerjük ezeket a gondolatokat, illetve ezeket a kifejezéseket, és ez nagyon szomorú. De az ember lelkét fölemelte és szárnyalt, amikor olvasta ezeket a csodálatos leveleket. Itt van előttem Láng Kovács Évának a Festők a Szabadban című könyve, amelyben a nagybányai festőiskola megalakulását írja le regényes formában, és utoljára, de nem utolsó sorban Pininszky Jánosnak a Bogyai Katalin által hírt riportsorozat, amely Pininszky újra címet viseli. Bogyai Katalin 30 évvel ezelőtt már könyvbe foglalta ezeket a riportokat, amelyben olyan nagyságok, mint Kocsis Zoltán, zongoraművész, Törőcsik Mari, Már Gyula, Nemes Nagy Ágnes, Lator László mondják el gondolataikat. A lényeg ennek, hogy előtte november végén volt egy sorozat a tévében Pilinszkivel kapcsolatban, Csillaghálóban címmel, amely rávilágított ennek a csodálatos költőnek az életére, gondolatai úgy kerültek elénk, hogy régi riportok, interjúk során mond, beszél Pilinszky, és az utolsó 2 részben pedig a kortársak méltatják az ő nagyságát. Pilinszkyt valójában én ismertem, de nem volt közel annyira a szívemhez, mert nehéznek, túl mélynek, szinte letargikusnak éreztem sokszor a gondolatait, és a szárnyalást, a repülést, amit Kosztolányinál érzek, azt nem találtam meg ezekben a versekben. De ahogy a könyveit elolvastam, visszaemlékezéseit, meg ahogy hallgattam a tévében, elkezdtem olvasni, ízlelgetni ezeket a verseket, és eljutottak hozzám. Amit el szeretnék is, meg szeretnék osztani önökkel, ez egy különös élmény volt. Karácsony előtt egy nappal az allé felé sétálva megálltam ott a könyves szekérnél, és kérdeztem az eladó hölgyet, hogy nincs Pilinszky könyve valami, és mondta, hogy sajnos nincs, de ha van, az gyorsan elkapkodják. És állt egy kislánya pult előtt, és beszélgetett ezzel az eladó lányjal, és akkor kérdezte tőle, maga szereti Pilinszkyt? Mondom, igen. És mondom, ismeri a Egyenes labirintus című versét? Azt mondja, azt nem, de nagyon szeretem a Halak a hálóban. És akkor elkezdtem mondani az első sorát a versnek, hogy csillaghálóban hányódunk partra vont halak, és ő folytatta. Szánk a semmiségbe tátog, száraz űrt harap. És akkor én mondtam a következő versort, ő válaszolt a következő versorral, és így elmondtuk a verset. És egy olyan élmény volt, hogy a végén azt mondtam, köszönöm, nekem ez egy csodálatos karácsonyi ajándék volt. És a kislány mosolyol a szemében, azt mondja, nekem is, és nagyon köszönöm. És ez egy olyan megható pillanat volt, pillanatsor, hogy egy idős, meg egy fiatal lány gondolatban így egymásra talál, és ezt a verset közösen mondják el, anélkül, hogy megkérte volna erre valaki őket. Igen, ez a karácsonyi szeretet tölti el a szívünket, az egymás megszólítása, az nem is az ajándékozás, de a szeretetnek az átadása, ami ilyenkor megszállja az ember lelkét, szívét, és adni akar valamit a másiknak. És ez az adás sajnos a karácsony elmúltával eltűnik, mintha nem is lett volna karácsony. Hétköznapok szürkeségébe kerülünk vissza, és már nem tudjuk, vagy nem akarjuk gyakorolni ezt a szeretetet, amelyre minden nap, és minden nap minden órájában szükségünk lenne. Igen, ezek a gondolatok foglalkoztattak, és foglalkoztatnak most is, hogy ezekkel a könyvekkel körbeveszem magam. Nagyon-nagyon örömet jelentettek, és lelkileg megújultam. Tényleg egy szárnyalás volt ez a pár nap, amikor ezeket a könyveket olvastam, és erre a csodálatos közös verszavalásra visszaemlékszem. Most így búcsúzóul szeretett jegyében, amit a kislány nem ismer, de remélem, hogy mondtam neki, átolvassa és megtanulja, elmondanám önöknek ezt a versét, az Egyenes labirintust. Verseket nem szokás megmagyarázni, de ezt a verset ízlelgetni kell, és meg fogják érteni, és örömük lesz benne. Egyenes labirintus. Milyen lesz az az utolsó visszarepülés, amelyről csak hasonlatok beszélnek, olyan félék, hogy oltár, szentély, készfogás, visszatérés, ölelés. Fűben fák alatt megterített asztal, hol nincs első és nincs utolsó vendég. Végül is milyen lesz? Milyen lesz egy nyitott szárnyú, emelkedő zuhanás, visszahullás a fókusz lángoló közös fészkébe? Nem tudom. És mégis, hogyha valamit tudok, hát ezt tudom. E forró folyosót, e nyíl egyenes labirintust, melyben mind tömöttebb és mind tömöttebb, és egyre szabadabb a tény, hogy röpülünk. Kedves hallgatóim, ízlelgessék, és keressék meg ezeket a könyveket, és építsék lelkükbe ezeket a gyönyörű emlékeket újra és újra. Köszönöm, hogy meghallgattak, Meskó Bánk mondta el gondolatait. Me, 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 me
Dél-Budán, a zöldövezetben nyávogó kedvenceink egy barátságos kis panzióban laknak.
A tulajdonos, a vezető, Bolyvölgyica, mi irányította arra, hogy egy ilyen típusú vállalkozásba kezdjen?
14 évvel ezt, hogy elindítottam a vállalkozást, olvastam egy macskás magazinban, hogy létezik ilyen macska panzió, és miután nekünk mindig voltak macskáink, ezért hát így adódott a dolog, hogy esetleg egy ilyet nyitnék én is. Mondta a férjem is, hogy hát ő ezt támogatja, mert a macskák nagyon költségesek. 4 macska volt, az oltások, az étel, a kezelések, és milyen jó lenne, hogyha esetleg hozna is valamit ez a sok macska, nem csak vinné a pénzt, és akkor, na hát kutyám is volt mindig, de valahogy a macskákhoz jobban értek, meg egy kicsivel jobban szeretem őket, ezért gondoltam, hogy akkor tényleg a macska panzió a legideálisabb. Ráadásul hát cicák csendesen meg jóval, úgyhogy így indult az egész.
A férje beosztott?
Igazából a férjemnek egy más jellegű vállalkozása van. Jön ahhoz álló. Párosítottuk ezt a macska panziót.
Ő szállítja a tápot.
Ő szállítja a tápot, de jó. Az almot.
Hát ennél jobb társvállalkozás nem lehetséges. Nehéz volt elindulni?
Eleinte azt sem tudtam, hogy hogyan hirdessem. Készült egy honlap, és akkor szép lassacskán jöttek az ügyfelek. Mielőtt fölépítettük az első épületet, előtte megnéztem a többi panziót, amik akkor voltak Magyarországon, és mi
nem volt sok.
Talán 3, amit
de láttam.
Most sincs nagyon sok. Budapest és Pest megye területén talán 10-ha vagyunk. Én majdnem mindenkihez elmentem már megnézni. Most már sokkal jobb a helyzet. Akkor nem voltak olyan igazán macska barátszállások. A mostaniak azok nagyon jók.
Itt nagyon különleges a kialakítás, mert nem ketreceket kell elképzelni.
Nem ketrecek. Amikor a legelső épületet megcsináltuk, akkor volt egy mászóka a gyerekeknek a kertben, és annak az alját építettük be. És az még csak ilyen kis 1 négyzetméteres kis kennel volt, be volt polcozva, ahogy volt egy picike kifutó előtte, ahova ki tudtam őket engedni. 5 férőhely volt, hát az nem volt sok. És akkor kibővítettük. Ott már egy kicsit másképp voltak elrendezve ezek a kenelek.
De az még nagyobbak, mindig nem ez, amiben most vagyunk.
Volt. Ott egy kicsit nagyobbak lettek a kenelek. Aztán azt is kinőttük, és akkor készült ennek az épületnek az egyik oldala. Mikor azt is kinőttük, elkészült a másik oldala.
Jelen pillanatban hány cicát lehetnek
hát
ide befogadni?
Jelen pillanatban 23 cicát.
Ez gyönyörű.
Igen, hát most nyáron lesznek is annyian. Most csak 15 körül van a
hát az is bőven
elég. Az is elég sok.
Én a nyaralási időszakban nem tudják az emberek hova tenni, hát ki, de milyen jó ez. Bizalom kérdései.
Először tétováztam is, hogy ki lesz az, aki rám bízza a macskáját. Sokan csinálják azt a mai napig, hogy előbb eljönnek megnézni a panziót, hogy milyen, meg beszélnek személyesen velem, hogy egyáltalán egy benyomást szerezzenek arról, hogy hogyan is működik ez az egész. És akkor, hogyha tetszik nekik, akkor befoglalják a helyet.
Ez még csak az egyik oldal, mert utána nagyon cica elfogadja.
Van, akivel azonnal megvan a jó kapcsolat.
Hajlandó oda menni?
Hogy azonnal engedi, hogy megsimogassam, barátságosan megszimatol. Vannak cicák, akik nagyon kíváncsiak, ők körbenéznek azonnal, mindent megszagolgatnak, mindent felfedeznek. Aztán vannak olyanok, akik nagyon szorongóak, félősek otthon is. Hát ők sajnos itt is félősek, de azért legtöbben lehet kapcsolatot teremteni. Kell nekik 2-3 nap, mire megszokják a helyet, engem megszoknak. Sajnos vannak olyan cicák is, akik nagyon nem szeretik a panziót.
És akkor mit tud csinálni?
Hát szegény cica várja, hogy érte jöjjenek.
De hisztizik, vagy valami jelei vannak annak?
Van, igen, amelyik úgy megtámad.
Hogy tudja etetni?
Megvannak a módszerek, hogy akkor megvárom, amíg ő kijön a helyéről, én utána megyek be, vagy pedig elé tartok valamit, hogy ne engem támadjon, hanem azt a bizonyos tárgyat. Szerencsére ritkán van ilyen. Nagyon sajnálom.
Úgy tudom, hogy nagyon magas az intelligenciájuk.
Igen. Ők nagyon-nagyon okos állatok, és ráadásul nagyon önálló állatok. Ők nagyon szeretnek irányítani, tehát otthon a gazdit is, engem is szeretnének, és hát van, akit ugye ezért visel meg nagyon a panzió, mert hogy itt nem az ő mancsában van az irányítás.
Van, gondolom, egy házi rend.
Reggel elkezdjük 7 órakor az etetést, takarítást.
Ez minden áldozat.
És akkor így van. Tehát itt ez a hátránya megvan, hogy itt nincs hétvége, szabad nap, karácsony. És amikor már minden cica evett,
ki van takarítva, akkor utána elkezdem őket kiengedni. Van egy ilyen kis szobaszerűség, vagy egy kis folyosó, oda kiengedem egyesével a cicákat. Én nem engedem össze őket, mert én azt tapasztaltam, hogy nem nagyon játszanak. Muszáj őket nekem foglalkoztatni.
És gondolom kiszámíthatatlan lenne, hogy hogyan viselkednek egymással, és azért mi is felelősség.
Igen, lenne olyan, aki megtámadja a másikat, hát én nem adhatom vissza úgy a gazdinak, hogy megharapták a cicáját. Tehát délelőtt van egy foglalkozási idő. Játszom velük, vagy pedig amelyik olyan, azt csak simogatom. Aki semmit nem igényel, azt meg hagyom, hogy kicsit mindenkit megnézzen, megszagoljon. Ugye olyankor addig a többiek ülnek a kennelben, rácsos az ajtó, és akkor nézik azt, aki éppen szabadlábon van.
Meg volt akkor a foglalkozás, most ebben zavartam meg.
Nem, túl vagyok. Most a csendes pihenő, igen, mint a kis óvisoknál. A macskák elég sokat alszanak, kánikulában még többet, vagy hát ha nem is alszanak, de pihennek szegénykéim elpilledve. Délután ugyanezt fordítva csináljuk, hogy előbb van a szabadidő, a kiengedés, a foglalkozás, a játék, és aztán este felé az etetés, takarítás.
Tehát naponta csak kétszer kell lenniük?
Hát általában kétszer esznek, amelyik cica olyan, hogy a gazdi otthon eteti napközben is, akkor azt itt is megetetjük.
Ők tápot kapnak.
Hát az a biztonságos nekik, igen. Meg az teljes értékű. Van, aki elhozza a megszokott ételét a cicának, az a legjobb.
Hát hogy nem?
Nem kell váltani. Hogy? Van, aki elmondja, hogy mit eszik a cica, hát igyekszem ugyanazt a tápot beszerezni.
És válogatósak a cicának.
Így jól válogatósak.
A gazdik megnyugszanak, amikor látják, igen, hogy bizalommal van az állat.
Megnyugtató, hogy akkor úgy mennek el pihenni, hogy tudják, hogy biztonságban van a cica. Van, aki elhoz otthonról kis saját holmit is a macskának, is takarót, vagy játékot, tányért. De van, aki semmit nem hoz, de akkor is látja, hogy nálunk ugye mindenki van takarítva, mosva.
A szaglásuk is nagyon jó, ugye, a cicáknak. Bemegy egy olyan helyre, ahol már egy másik cica lakott.
Bemegy, fertőtlenítünk, takarítunk, de nem lehet teljes mértékben.
Azt mi nem is érezzük, amit ők éreznek.
Igen. Így van. Nagyon kíváncsian körbe szaglásznak. Tehát csak néhány cica van, aki ettől nagyon megijed, hogy más szagot érez, de általában inkább érdekli őket, és kíváncsiak.
Az biztos, hogy a macskák nem társas lények.
Nem. Magányos állatok, igen.
Tehát ez így nagyon jó, hogy igen, egymástól védve vannak itt, de mégis látják, hogy van itt más, igen, is. Nagyon jó érzés egy cicának.
Ebben bízom én is, igen. Általában szoktam kérdezni a gazdikat, mikor hazavitték, és ugye jön legközelebb is a cica, hogy na, mi a tapasztalat, hogy viselkedett otthon a cica. Tehát azt mondják a gazdik, hogy ugyanúgy viselkedik egy-két órán belül a macska, mint előtte. Nem látszik rajta, hogy lelkitörés lenne.
Túl van az első három napon, akkor már jó. De van, aki csak ennyire adja be, mert egy hosszú hétvége van, igen, meg se tudja szokni.
Igen, van olyan cica, aki nem tudja megszokni. Hát, hogyha többször is hozza a gazdi, akkor azért.
Tehát már vannak visszatérő cicák.
Rengetegen.
Megismerte jobban a cicák világ.
Meg. Bár itt nem úgy viselkednek, mint otthon. Tehát azt tudni kell, hogy ez egy más környezet, azért másképp viselkednek. De én azt tapasztaltam, hogy ugyanúgy sokféle jelleműek, mint az emberek. Vannak bizonyos típusok nyilván. A cicák is egyedi és egyéni jellemvonásokkal rendelkeznek, idomulnak a gazdihoz, tehát vannak hasonlóságok.
Na, azt mondják, hogy ők nem lehet idomítani.
Hát nem, mesterségesen nem, de alakulnak egymáshoz.
Muszáj, ahhoz, hogy együtt tudjanak élni.
Hát is vesznek sok mindenféle szokást, tehát például azért lakásban tartott cicák inkább éjszaka alszanak, és nem egész éjjel dolbézolnak, pedig hát a macska éjszakai állat amúgy.
Itt tapasztalja ezt a vadász szellemet közöttünk?
Hát igen.
Éjszaka buliban?
Van azért, igen, szoktam látni a nyomait főleg, hogy fölfordítják a kennelt, mindent átrendeznek, igen. Meg ülnek az ablakban, és borzasztóan érdekli őket a kinti élővilág, madarak. Meg hát látják az én saját macskáimat, akik a kertben jönnek, mennek, elfekszenek, és akkor megy az irigykedés sajnos, hogy ilyenkor sajnálom szegényeket.
Előfordult-e olyan probléma, hogy orvost kellett hívni?
Például a
foga begyulladt egy cicának, hát ugye azzal nem lehetett megvárni, míg a gazdi hazajön. Bevittem orvoshoz, itt van egy állatkórház a közelben, ők mindent meg tudnak oldani. Hát szerencsére nagyon ritka, hogy itt betegednének meg, de nyilván nincs kizárva.
Ez egy egész napos elfoglal.
Hát én minden nap itt vagyok. Van egy segítségem, aki nagyon profi mindenben. Akkor is kinézek, hogy minden rendben van-e mindenkivel.
Az állandó vigyeletessel ülök szemben.
Igen. Néha elmegyek én is itthonról megyeket intézni, de hát pár óránál tovább nem hagyom magukra az állatokat.
Aki ilyen vállalkozásba merészkedik, az biztos, hogy az állatokat szereti, és az egyszerűen sugárzik önből. És a cicák jól érzik itt magukat.
Igen, bízom benne.
Kedves hallgatóink, remélem, élvezték augusztusi műsorunkat, szórakoztak, vagy tanultak belőle valamit. Mai adásunk munkatársai voltak Kéri Juli, Meskó Bánk, Somogyi Ági, Tordai Düd. A műsort szerkesztette Ámen Zsóka. Örülök, ha eddig hallgatták adásunkat, és továbbra is jó nyaralást, aktív időtöltést kívánunk. Ezt az adásunkat 2 hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időpontban megismételjük, valamint a páros hetek szerdáján este 20 órakor. Az időpontok megtalálhatók a civilradio.net-en, vagy podcast oldalunkon is. Elérhetősége anchor.fm/60_. Következő adásunk időpontja szeptember 16.